Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Pávol utcai zsinagóga heti szakasz tanulása. A Besalach heti szakaszát olvassuk ezen a héten. A legjellemzőbb része ennek a heti szakasznak, amikor állnak a zsidók a tenger előtt, és azt mondja Dátán, hogy Mózes, ezt ugye te sem gondolod komolyan. Előttünk, tenger, mögöttünk egyiptomi hadsereg. Két oldalról a vadállatok a pusztaságban. Azok tudnak minket megtámadni. Mit tehetünk? Írj alá egy békeegyezményt a fáraóval. Nincs más megoldás. Aviram, a másik nagy lázadó, ugye a Dátám és az Aviram a két lázadó, aki mindig beleszól abba, amit a Mózes csinál. Ő mást mondott, azt mondta, hogy az a fáraó, ez milyen gonosz. Nem elég neki, hogy volt az a 10 csapás, még mindig képtelen betartani az ígéretét. Harcolnunk kell velük. Fel kell velük vagyunk a csatát, és nyerni fogunk. Olyan javaslat is érkezett, hogy a pusztába kell menekülni, és ott a reménykedni abban, hogy nem lesz vadállat sem erre se, és elfutni az egyiptomiak elől. Azt mondta Mózes, hogy egy napig imádkozni fogunk, és könyörögni fogunk az Istennek, hogy mentsen meg minket. Megnyílt az ég, és Isten azt mondta, hogy fölösleges, nem most kell imádkozni, most másnak van itt az ideje. Gyertek utánam a tengerbe, bízzatok bennem. A tenger szétválasztása az egy olyan szimbóluma a zsidóságnak, ami elképesztő, hogy milyen képeket jelenít meg, ugye. Már Facebookon is terjednek mindenféle fotók, hogy a kis Mózes kisgyerekként a fürdőkádban van, és szétválasztja a vizet, és föl van. Tehát, mi van, Mózes, már megint nem akarsz fürödni? És első látásra nem érthetjük azt, hogy mi lehet a köze a zsidóságnak a tenger szétválasztásához, mi értelme van ennek az egész szimbolikának, és egy nagyon érdekes hasonlattal mutatja ezt be nekünk most a heti szakasz, hogyha a heti szakasz magyarázó rabbi, ez az Avi Geller, hogyha jön egy marslakó, és készít el egy tanulmányt, hogyan működnek az emberek, hogyan működnek a népek, és leírja, hogy milyen elvek vannak, amik irányítják azt, hogy egyik nép az felemelkedik, a másik lesüllyed, innen egy történelmet, és tanulmányoznak görögöket, a rómaiakat, egyiptomiakat, a perzsa birodalmat, Szovjetuniót, és elérkezne a zsidók történetéhez, és azt látja, hogy minden egyes elv, amit fölírt, az nem jó a zsidókra. Minden logikai szabály szerint már réges-régen el kellett volna tűnni a zsidó népnek. És mégsem ez történik. Mit jelent ez? Azt mondaná ez a marslakó, hogy a zsidók azok fölötte állnak a természetnek. Ugyanúgy, ahogyan a tenger, ahogy ketté válik, az is fölötte áll a természeti szabályoknak. És így van egy kapcsolat a zsidó nép történelme és a tenger szétválasztása között. De miért? Mi lehet az az ok? Azt még mindig nem értjük, hogy érdemelhetik ki a zsidók azt, hogy az ő kedvükért szétnyíljon még a tenger is. Kétféle magyarázatot adnak a bölcseink, és a két magyarázatot a Ráf Slomo Volmer nagyon érdekesen összehangolja. Az egyik magyarázat szerint azt mondja, hogy amikor ketté nyílt a tenger, akkor énekelték Izrael fiai hálaéneket, az, ja sír Mose, az Alev Zain, Héber betűk, 1 meg 7 a számértékük. Összeadjuk ki, hogy 8, mi a 8, ki tudja mi a 8, ugye Pészakkor fogjuk énekelni. 8 az, amikor 8 nap után metélik körül a gyereket. Mert megcsinálták a körülmetélést ennek érdemében, nyílt szét a tenger, mondja az egyik magyarázat, az önmagában nehezen érthető. Másik magyarázat azt mondja, hogy a József érdemében József elszaladt, mikor a Potifárné magáévá akarta tenni, és ugyanúgy a tenger is elszaladt. Na most azt tudni kell ezekről a midrásokról, hogy ezek vitaindítók. Önmagában ez, hogy az egyik is elszaladt, meg a másik is elszaladt, ez semmit nem mond. Az a kérdés, hogy mi köze van ennek a két elszaladásnak egymáshoz, miért emlékezteti bölcseinket az egyik történet a másik történetre. A tenger az végső soron az nem egy ember, és nincsenek érzelmei, tehát ezt végig kell gondolni. A Ráf Slomo Volmer végig gondolta, és azt mondta, hogy Nagyon egyszerű dolog. Ha mi azt, ami nekünk természetes, azt figyelmen kívül hagyjuk, akkor a természet figyelmen kívül hagyja, ami neki természetes. Tehát valahogy ez a természettel való harc. Az is a természettel való harc, hogy az ember természete az, amikor megszületik, akkor nem körülmetélve születik meg. Az is a természettel való harc, hogy a Józsefnek, hát azért egy nagyon szép nő volt a Potifárnak, hogy ő elszaladt előle. És a természettel való harc, a természet szintén a természet az, hogy aki ketté nyitotta a tengert, tehát amikor mi a saját természetünket meghaladjuk, akkor a természet az előttünk meghajol. Ez egy nagyon szép kép, ami egy nagy körbe foglalja az összes midrást, ami ezzel kapcsolatos. Vagy egy másik értelmezés szerint, ugye, ha mi természetünket megváltoztatjuk, akkor az egész természet megváltozik, ami még egyel erősebb megközelítés, mert azt mondja, hogy mi csak a saját magunk természetét győztük le, de ezáltal az egész természet, az egész világ természete megváltozik miattunk. Akkor folytassuk a tanulást azzal, hogy megnézzük, hogy hogyan jutunk el az események sorában a tenger szétválásáig. Először is a fáraónak ugye azt mondták, hogy három napig megyünk el és ünnepelünk. A fáraó szépen számolt, letelt a három nap, rájött, hogy ezek biztos, hogy nem fognak visszajönni, és küldött követeket, hogy megnézze, hogy tényleg mi történt, hogy nem véletlenül elakadtak, és azt mondták a követek, nem jönnek vissza. Akkor ez összesen 6 napig tartott, mire visszajött a követek. 7. nap azt mondta a fáraó, elmentek, náluk van a pénzünk, nem fogják visszaadni, megyünk érte. Természetes, hogy a fáraónak ebben nem volt igaza, hiszen az a pénz, ami ott volt nálunk, és azok az értékek, az egyiptomi értékek, azok valójában a mi munkadíjunk voltak, és igazából, hogyha József, aki szintén zsidó volt, ő nem tett volna ezért semmit, akkor ez a sok érték, ez mind nem lett volna. Akkor indulni kellett a zsidók után. Igen ám, de nem voltak állatok, ugyanis a 10 csapás az gyakorlatilag minden állatot, teljes állatállományt felőrölte. Csak azok az állatok maradtak meg, ahogy az előző heti szakaszban tanultuk, hogy akik félték Istent, azok bevitték az istállóba. Csak az övéjük maradt meg, és a fáraó azt mondta, hogy na, ki önkéntes, hogy felajánlja a szent célra a lovait. Így lettek azok a lovak, amiket minket üldöztek. És a saját lovát felnyergelte, és azt mondta, hogy megosztozik a többiekkel a zsákmányban, amit zsákmányolnak a zsidók. Azt mondja a Midrás, hogy a zsidók ezen a ponton csináltak egy hát viccet, volt egy bálcafon nevezetű bálvány, ami még mindig ott állt, ez egy egyiptomi bálvány, de akkor miért nem pusztult el, ugye, hogyha azt olvassuk, hogy azt olvastuk a múlt héten, hogy a Isten ítéletet tartott Egyiptom istenei, magyarul bálványai felett, amik ledőltek, de bálcafon az nem dőlt le. Miért? Nem Egyiptomban volt, hanem a tengernél. És akkor ott megálltak, és akkor úgy csináltak, hogy jaj, megállított minket ez az erős bálvány. Azt mondja, ezután, amikor látják, hogy üldözik őket a fáraó, akkor mondja, hogy Hami blik, én kvarim, be Mitzráim. Talán nincsen elég sír Egyiptomban. Lekachtanu, lamutba midbar. Hogy idehoztál minket a pusztába, hogy meghalljunk. Ezen ironizálnak, ugye még mindig ez a Dátán és Avirám a két lázadó, aki a Mózesnek mondja, hogy hát itten baj lesz. Azt mondja erre a Mózes, áltiráú, ne féljetek, hit játszvú, álljatok föl, álljatok oda, ure, et jesuát elokénu, et jesuát hasem, és lássátok az örökkévalónak a segítségét. Azt mondja a Midrás, hogy maga ez az ütközet, ez éjszaka történt. Éjszaka, ugye tudjuk, hogy volt az a tűzoszlop, ami világított a zsidóknak. Az az Istennek a jelenléte. És amikor megérkeztek az egyiptomiak, akkor látta látták az egyiptomiak a tűzoszlopot, odaállt az zsidók és az egyiptomiak közé. És akkor nem is láttak, hogy merre kell célozni, ugye az egyiptomiak, és amit lőttek, azok pedig elégtek a tűzben. És így mentette meg az örökkévaló a zsidókat, aznap éjszaka, attól, hogy bárkinek bármilyen baja essen. A Mózes ekkor kinyújtotta a botját a tenger felé, és elkezdett fújni a szél. Egész éjszaka fújt a szél, fújt, fújt, addig fújt, míg nem reggelre, teljesen felszáradt a tenger. És azt is mondja a Midrás, hogy addig ez nem történt meg, amíg Nachson, a Júda törzsének vezetője, addig bele nem ugrott a vízbe, és elment egészen odáig, hogy az orrát bemerítse, és ugye erre hallottuk az egyik legszebb drósét, ugye a Deutsch Gábor tanár úrtól, aki azt tanulta ebből, hogy az első lépést azt nekünk kell megtenni, hogy a Nachson is már odáig bement a vízbe, hogy már majdnem megfulladt, és hogy nekünk is, a mai élő zsidóknak is bizony erőfeszítéseket kell tenni, és utána akár csodák is történnek, de mi tegyük meg az első lépést. Ez az a nap, amire emlékszünk, egyrészt minden reggeli imában, amikor mondjuk, hogy a Mózes énekelte ezt a dalt, miután szétnyílt a tenger, és megmenekültek, és Pészach 7. napján, ez a Svísel Pészach nevezetű ünnepnap, amikor erre emlékszünk. Miért? Hát azért, mert ez 7 nappal történt a kivonulás után. És van egy jó kérdés. Miért volt ez az egész éjszakás sztori? Miért olyan lassan fújt hogy a szél? Miért nem csak egyszerűen kinyílt és átmentek? Minek kellett az a sok idő? Azt tanuljuk ebből, hogy Istennek a csodái nem mondanak ellent a természetnek. A természet maga azt mondja, hogy Istennek a keze. És vannak is egyébként olyan magyarázók, akik tényleg ezt mondják, hogy ez egy apáidagály jelenség volt, vagy azt mondják, hogy a Földhöz közel repült pont egy bolygó, és akkor aznak a gravitációja az arra vonzotta a vizet, és hát semmi csodá nem volt ebben, hogy ez így történt. És természetesen ezek nem mondanak semmit, ezek a magyarázatok, hiszen maga, hogy ez a dolog akkor is ott történt meg, ez akkor is csoda, hiszen nem szokott ilyen azért történni, és hogy az egész életben, amikor egyszer van ilyen, hát ez mond is egy hasonlatot, a Rabbi Gottliebtől hallotta ezt a hasonlatot, hogy képzeljük el, veszünk egy boltban egy órát, ami egy nagyon jó ébresztő óra, de nincsen rajta az a gomb, amivel be lehet állítani a csörgés időpontját. Lefekszünk éjszaka, és reggel pont akkor, amikor kell nekünk, megcsörren. Másnap máskor kell fölkelnünk, pont akkor, amikor akarjuk, megcsörren. Érdekes, mondja a vásárló, kinyitja az órát, megnézi, mi van benne, ott van egy kis számítógép benne, benne vannak az összes dátumok, amikor ő fel akart kelni. Ez semmi csoda nem volt ebben? Hát dehogy nem. Ez pontosan ugyanolyan csoda volt, mint egy ilyen apálydagállyal irányított tenger kettéválás. Akkor ketté vált a tenger, de még tovább folytatódtak a csodák, mert amikor elindultak a zsidók, akkor ugye egy ilyen iszapos, lápos valamin kellett volna haladniuk, és bele kellett volna süppedniük, de csoda történt, mert a teteje egészen-egészen kemény volt, és ezt írja is egyébként a Tóra erre egy utalást, azt mondja. Többször is mondja, hogy de például mondja itt a 16. mondatban Vajavó u ne Israel betok ajam bajabasá. És ez a Malbim nevezetű kommentátor, aki azt mondja, hogy ez, hogy bajabasá, hogy a szárazon mentek át a Izrael fiai a tengeren, ez nem egy természetes dolog, ez egy plusz csoda volt. Azt mondja a Midrás, hogy 12 helyen nyílt meg a tenger, nem pedig egy helyen, és a 12 törzs 12 külön úton ment végig, és azok a két fal, ami volt egy út között, azokban volt ivóvíz, volt gyümölcsök nőttek, és azt is mondja a Midrás, hogy még a gyerekeknek voltak cukorkák is, ajándékok, játékok. Hát ez nagyon idilli kép, de kérdés, hogy mit akar ez a mesés Midrás nekünk üzenni? Hát azt akarja nekünk üzenni, hogy nem szabad ezt a csodát, ezt így megszokni. Nem szabad azt gondolni, hogy
Hát persze, a zsidók ketté váltak a tengeren, van ilyen, hanem ez ugyanolyan csodás dolog volt, mint hogyha egy ilyen különleges helyen lennénk, ahol a két víz között elmegyünk, és ott a gyerekek kapnak ajándékokat, ami a vízből ki jönnek a cukorkák. Ezzel próbálja a Midrás láthatóvá, kézzelfoghatóvá tenni a csodát számunkra, akik már sajnos egy picit beleszoktunk abba a tudatba, hogy minden évben megünnepeljük a Pészachot, és minden évben beszélünk erről, akkor ezt már képesek lennénk, és természetesnek vesszük. Azt írja a Talmud, hogy ugye Jeheszkél, a próféta, az nagyon sok mindent látott. Látta, azt mondja az annyit a könyve, hogy láttam, mint az egek kinyílnak, és láttam az örökkévalót, a mindenhatót az ő magas trónján ülni, és itt egy nagyobb csodát látott, még a legkisebb zsidó embere, a szolgálók is többet láttak. Sőt, még volt egy csoda. Hogy lehet az, hogy az egyiptomiak követték a zsidókat a tengerbe? Eszükbe se jutott 10 csapás után, hogy rájuk fog csukodni? Hát nem lehet, hogy ennyire vakok lettek volna. Ez megint egy érdekes tanulságot tanít számunkra, azt, hogyha már eleve van egy kép bennem, eleve van egy meggyőződésem, az, hogy ez nem csoda, hanem varázslat, meg véletlen, meg szerencse, ahogyan ezt az egyiptomiak gondolták, akkor nem fog ez a véleményük megváltozni azzal talán, hogy látnak néhány csodát. Aztán mégiscsak megtörténik egy másik csoda. Lehet vitatkozni rajta, hogy melyik csoda volt a nagyobb. Az, hogy bementek utánuk a tengerbe, vagy az, amit itt olvasunk a 25. mondatban. Vajomer Mitzrayim, azt mondta Egyiptom, Anu Samipne Israel, fussunk el Izrael előtt. Ki Hashem nilcham lahem be Mitzrayim, mert az örökké ha való harcol értük Egyiptomban. Van egy olyan mondás, hogy a halálod előtt egy perccel téri meg. Ezt látjuk most itt pontosan a Tórában megvalósulni. Az egyiptomiak, akik az utolsó pillanatig meg voltak győződve maguk igazáról, és észreveszik, hogy itt mégsem itt van a történet, így működik, és teljesen megváltozott körülöttük a világ, mégiscsak felismerik az örökkévalót, ami ezek szerint mégsem olyan egyszerű és annyira triviális, mint ahogy eddig gondolhattuk volna, hogy 10 csapást láttán. Szóval én nem tudom, hogy melyik a nagyobb csoda. Az, hogy bementek utánuk a tengerbe, vagy az, hogy utána még a haláluk előtt írja a Tóra, hogy rájöttek, hogy mégiscsak az örökkévaló irányítja a világot. És mégiscsak, hát mondhatjuk, hogy a haláluk előtt egy perccel megtértek, ahogy ezt a Rabbi Avigdor Miller is így tanulja ebből a mondatból. Jön a 30. mondatban az a rész, amit minden reggel imában is mondanak, hogy Vajár Izrael et Mitzrayim mét al szfat hajam. Látta Izrael az Egyiptomot meghalni a tengerpartján. Mindig elmondjuk, de sosem értjük. Mi az, hogy a tengerpartján? Hát nem, hogy történt, hogy a Mózes kinyújtotta a botját, és a tenger mögöttük visszacsukódott. És belefulladtak az egyiptomiak. Hát hogy kerültek a tengerpartjára? Nagyon egyszerű a dolog. Aki a tengerben van, hogy kerülhet a tengerpartjára? Hát a tengernek a hullámai kisodorják. És mire jó mindez, inkább az a kérdés. Arra, hogy nem akarta az örökkévaló két dolgot. Egyrészt, hogy az egyiptomiak azt gondolják, hogy a zsidók is belefulladtak. Érdekes, hogy egy perc múlva meg fog halni, és mégsem akarja, hogy azt gondolja. És másrészt meg a zsidókról sem akarta, hogy azt higgyék, hogy az egyiptomiak élve kijöttek a túloldalon. Ezért a tenger partra vetette az egyiptomiakat, amikor majdnem meghaltak. És azt mondja a Midrás, hogy pont minden egyiptomi úgy érkezett meg a partra, hogy szembe volt azzal a zsidóval, akit legkeményebben vert. És kérdés, hogy mi történt a fáraóval. A fáraó már túlélt egy ilyen hatalmas nagy csapást, és csodálatos módon ezt is csak ő élte túl. Egészen fölemelte őt az Isten az egekig, hogy lássa, ahogyan az ő katonái mind-mind megfulladnak. Mi lett vele? Egyik vélemény szerint ő lett Ninive királya, ami Jónás könyvében, ugye megtért. Másik vélemény szerint oda került a purgatóriumnak a Gehinom, vagy pokolnak is szokták fordítani, a kapujába. És amikor jön egy antiszemita ember, aki meghalt, akkor azt kérdezi tőle, hát hogy te nem tanultál tőlem? Ez egy nagyon érdekes midrás. Ezt szerintem érdemes lenne, hogyha jobban, mélyebben megértenék azok az emberek, akik manapság így gondolkodnak, hogy hát a fáraóval ez történt, és nem csak a fáraóval történt, ha nem hisznek a fáraóban, akkor hisznek a történelemben. Nézzék meg, és ennyi következtetés levonására vajon képtelenek lennének? Ezután az izraeli fiai hálaéneket énekelnek, a nők elkezdenek zenélni hangszereken, és ők is énekelnek egy dalt. Aki figyelmesen olvassa a tórát, az fölteszi ilyenkor egy kérdést, hogy lett a nőknek hangszerük? Most jöttek ki Egyiptomból. Egyiptomból mit vittek el? Hát ezek szerint úgy néz ki, hogy hangszert is. Úgy néz ki, hogy a nőknek volt egy különleges prófétai erejük, amivel megjósolták, hogy egy csoda fog történni. Hát mondjuk tulajdonképpen olyan nagy prófétai erő nem kell hozzá, hiszen már történtek csodák, de ők érezték, hogy fog még csoda történni. És szükség lesz még arra a hangszerre, hogy én azzal daloljak egy hálaéneket az örökkévalónak. És ami még érdekes ebben a énekben, amit ott énekeltek el, hogy milyen dolgok vannak benne, előrevetített történelem. Figyeljük csak meg, hogy mit ír. Azt mondja a 17. mondat, hogy Migdash Adonai konanu yadecha. Így itt ki van írva az Isten neve, azért olvastam föl. Tehát nem a négy betűs Isten név van leírva a héber szövegbe, hogy az örökkévalónak a szentségét, amit később úgy is hívnak, hogy szentély, templom, a kezeit szerezték. És ezt előrevetíti ez az ének. Fölteszi a kérdést a rábbi Slomo Wolbe, mi köze van ennek az egész tengeren keresztül menősnek a örökkévaló szentélyéhez. Azt mondja, hogy az örökkévaló jelenléte a kettő közötti kapocs. Ami ott volt, amikor átmentek a tengeren, és aztán ott volt a szentélyben. Ha megfigyeljük, igaza van. A kettő között nem volt ott, amikor vagy a tenger nincs, vagy a szentély nincs, akkor nincsen örökkévalónak a jelenléte annyira tapintható, kézzelfogható, csodálatos módon, mint ezekben az esetekben. Tehát ez tényleg összeköti a kétféle témát. Az is szerepel ebben az énekben, hogy mindenki a világon hallotta, hogy mi történt. Samu amimir gazun. Hallották a népek és remegtek. Azt mondja a 14. mondat. Azt mondja a 15-ös. Aznif halu alufeedom. Megrettentek Edomnak a ezrei. Éle Moav. Moavnak is az ezrei. Aztán említi még szintén a 14-es mondatban Hil Ahaz Josvé Plashet. Ugye Plashet, az a plistimek, az a filiszteusok, akiknek Plashetnek a lakóinak a katonái is megrettentek. Kik ezek a plistimek, ezek akik ellen harcoltunk később. Ők laktak egyébként, ők is laktak Kánán földjén, és hallották, hogy ez van. És hát egy nagyon érdekes dolgot tanulunk ebből, hogy ők nagyon megijedtek. Nem mertek volna harcolni a zsidók ellen. Minden józan épeszű ember, aki élt abban a nemzedékben, nem mert volna harcolni a zsidók ellen, amikor látta, hogy a legmodernebb hadsereg hogy vall kudarcot. Hát ahhoz, hogy ebben az állapotban a zsidók ellen harcoljunk, ahhoz őrültség kell és gyűlölet. És ez megmagyarázza a heti szakasz végén, amikor találkozunk ezzel az Amalékkal, ezzel a néppel, aki mégis megtámadja a zsidókat, hogy őket miért parancsolja meg később a Tóra, hogy töröljük ki az emléküket. Ha ők nem lettek volna, nem kellett volna harcolnunk senki ellen sem. Egyszerűen féltek volna a népek, és nem támadtak volna meg minket. Azáltal, hogy ők elkezdtek harcolni, azáltal megtörték a jeget. Az Amalék az csak az öregeket, a gyengéket ölte meg. Csak azokkal harcolt, akivel hát nagyon-nagyon egyszerűen tudott harcolni. És nagyon érdekes, hogy ők hasonlóak egy őrült emberhez, aki beugrik valami forró vízbe. Természetes, hogy nem éli túl, viszont mások számára lehűti. És ilyen módon Amalék is lehűtötte a zsidókat, és ilyen módon történt az, hogy utána harcolni kellett. És ezeknek a harcoknak a következménye volt az, hogy a zsidók megijedtek, és ennek volt a következménye az, hogy kémeket küldtek később, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor ezek a kémek visszajöttek a rossz hírekkel, és a nép sírt, akkor lettünk a 40 év pusztai vándorlásra ítélve, és ezért ez a 40 éves pusztai vándorlás, ez áttételesen az Amaléktól eredeztethető. Na most tudni kell, hogy a szabad akarata megvolt az Amaléknak is, hogy megtámadják-e a zsidókat, vagy nem támadják meg, ezt az Isten meghagyta nekik, és a zsidóknak is meghagyta a szabad akaratot, hogy ha már megtámadta az Amalék, akkor ő elküldi a kémeket, és úgy fogadja-e az ő jelentésüket, ahogy fogadta. Tehát itt nem arról van szó, hogy hát a dolgok itt történtek, és nem volt ellenük mit tenni, hanem arról volt szó, hogy az Isten kipróbálta, hogy az emberek erre hogy reagálnak, és hát így reagáltak. Ebben a heti szakaszban, miután átvonulnak a tengeren, történik az egyik legfurcsább dolog, ami az egész Tórában talán van, hogy miután 10 csapás megtörtént, miután a tengeren átvonultak, és még talán sokkal több csapás is megtörtént, ahogy azt a Pészaki Hagádában olvassuk, elkezdenek az zsidók panaszkodni, hogy nincs víz. A kettő olyan egy kontrasztban áll, amit egyszerűen nem lehet megemészteni, első olvasásra meg pláne nehéz. Egy érdekes ötlet, egy javaslat ennek az értelmezésére az az, hogy a nagy csodák és a mindennapi igények, a mindennapi szükségletek. A mindennapi szükségletek noha kicsinek tűnnek, de mégis erősebbek, mint a nagy csodák. Tehát egy embernek belefér a fejébe az, hogy az Isten, aki szét tudja választani a tengert, nem tudja megadni nekem a mindennapi kenyeremet, a mindennapi vízemet. És ez lehet egy út, egy tanulsága ennek a furcsa incidensnek, ami Maránál történt, ugye Mara azt mondja, hogy keserű víz, hogy volt ott a keserű víz, de nem tudták meginni. Van az a mondat, amit a lefekvés előtti imában szoktunk olvasni, vár Jomerim sa muat is ma, le kol hasem elo keha. Ha hallgatva hallgatsz az örökkévaló Istened szavá, a hangjára, vár jasár bein aftálsze, az egyeneset csinálod a szemében, ve az antan mitzvotav, meghallgatod a parancsolatét, ve samátakol hukav, megőrzöd minden rendelkezését. Kol hamachaláser számtivem iszráim, akkor minden baj, minden betegség, amit Egyiptomra tettem rá, szó szerint, loászim aleha, nem teszem rád, ki a néha sem rofeha, mert én az örökkévaló vagyok a te gyógyítód. Az az egyik lehetséges értelmezés ennek a mondatnak, ami ezután elhangzik, hogy ez a 10 csapásra vonatkozik. A 10 csapásban a minden bajt és gondot, és amit láttott az Egyiptomban a zsidó emberek, azok nem lesznek a zsidókra, soha nem lesz ezek gondok a zsidókkal. Például nem lesz sáskajárás Izraelben. Ez most csak egy példa. De a Vilna Gaon azt mondja, hogy ez megmagyarázza azt, hogy a Hagadában miért vitatkoznak a rabbik annyit, hogy hány csapás érte a zsidókat. A tengeren, a föld, a szárazon. 50, 500 repkednek a számok, és nem értjük, hogy miért. Nem elég ezeknek 10 csapás? Azt mondja a Vilna Gaon, nem. Ez nem annak örülünk, hogy az egyiptomiaknak rossz, annak örülünk, hogy nekünk jó. Mert azt mondja az Isten a Tórában, ami velük történt egy csapás, az nem fog történni a zsidókkal. Tehát ha az egyiptomiakat 500 csapás érte, akkor minket 500 féle csapás soha nem fog érinteni. Ez az ígéret, ez bővíti ki. Picit vicces a dolog, hogy a zsidó rabbik azok komolyan erőfeszítéseket és számolásokat csinálnak, mint akik az Istennel alkudoznak, hogy és ezt se fogod velünk csinálni, és azt se fogunk velünk csinálni, mert te megígérted, és mi levezettük, tehát megdolgoztunk azért, hogy ezeket a nagy csapásokat velünk soha se csináld meg. Ez egy egészen új színben tünteti föl mind a 10 csapást, hogy ezek nem csak arról szóltak, hogy Egyiptomnak rossz, hanem arról is, hogy nekünk milyen csapás fog minket elkerülni. Még két nagy csoda van ebben a heti szakaszban. Az egyik a manna. Megismertük a mannát, ami olyan íze volt, azt mondja a Midrás, amire az ember gondolt. Akkor miért panaszkodtak? Miért mondták, hogy nem jó? Hát gondolok a kedvenc ételemre, és megeszem. Van egy fantasztikus magyarázat. Azért, mert akkor gondolnom kell. Ez egyébként rávilágít a hétköznapi étkezéseinkből is valamire, hogy gyakran csak megesszük az ételt, és nem gondolkozunk, hogy milyen finom íze van, milyen jó íze van. Végsősorban az ételnek az energiájára van szükségem, nem pedig az ízére. Az ízt az Isten adta azért, hogy nekem jó legyen. Na most ezért van az, hogy az ember általában nem szokott gondolni semmilyen ízre, amikor eszik. Amikor a mannát ette, akkor kötelező volt gondolnia, mert különben íztelen volt a manna. És ezért, hogy annyi intellektuális megerőltetéssel járt a manna evése. Azért panaszkodtak. Azért mondták, hogy nem jó nekünk ez a manna. Az is van a mannával egyébként, ugye most kezdtük el a Hofész Chaim tanulást nemrég a Pávó utca zsinagoga honlapján, és nem tudtam sokáig, hogy mit csinálok szombaton, és akkor, mert szombaton nem szabad fölvenni, hallgatni, és szombaton kiírtam azt, hogy dupla adag manna. Pénteken és szombaton, pénteken már kint van a pénteki és szombati tanulás is, és mindenki letöltheti, meghallgathatja mondjuk szombat este a szombatit, péntek reggel a péntekit, és így minden nap lehet haladni a tanulással hanganyagban is. És ezért írtam, hogy dupla adag manna, mert pénteken dupla adag manna hullott, és mindenki, hogyha valaki többet gyűjtött össze, akkor megrohadta a többlet. Hogyha kevesebbet, akkor még többlet vagy laktatóbb lett a meglévő adag. És szombaton egyáltalán nem is kellett mannát gyűjteni. Ez megint azért egy fantasztikus dolog, hogy ugye a Tórában szó van arról, hogy meg kell őrizni a szombatot, de nincs szó arról, hogy hogyan. Egy dolog van leírva, a tűzgyújtás. Nem szabad tüzet gyújtani. Minden más munkát a szentélynek az építéséből tanulunk ki, hiszen a szentély építésénél szinte mindig leírja, építsd fel szentélyt, szombaton ne dolgozz. Ennyiszer leírja, az nem lehet véletlen. Azért írja, hogy a szentély építéséből tanult ki. Ami a szentély építéséhez munka kellett, azt nem lehet most se csinálni. Na de valaki jöhet, aki most szkeptikus, és azt mondhatja, hogy ez hülyeség. Hát véletlenül pont akkor írta egymás után ezeket a szavakat, vagy valami mást kell belőle kitanulni. Nem azt, hogy szombaton nem lehet csinálni. És ennek az embernek lehet azt mondani, hogy akkor nézd meg a mannát. Ha csak a tűzgyújtása tilos, akkor mi volt szombaton ez a dupla adag manna? Hogy lehet az? Szombaton egyáltalán nem gyűjtöttek mannát. Azt jelenti, hogy még ez is munkának számított, hogy egy kész ételt összeszednek és megesznek. Még ez is egy munka. És ezből azt is kitanuljuk, ami szintén a szombatnak egy nagy tanulsága, hogy nem az ember az, aki a saját szükségleteiről gondoskodik. Az ember az erőfeszítéseket teszi meg. A szükségletekről az Isten gondoskodik. Ez egy munkamegosztás. Az Isten azért gondoskodik a szükségletünkről, mert jó. Ugyanakkor elvárja azt is, hogy erőfeszítéseket tegyünk, de a kettő nem függ össze. A Talmud azt is írja, hogy amikor az ember valami különleges ételt, amit meglát a piacon, félretesz szombatra, hogy akkor ugye azért nagyon sok pénzt kell fizetnie. A szombat tiszteletére mindig a legjobbat, a legszebbet, legszebb ruhát veszi föl, és ez nagyon sok pénzben, nagyon sok anyagi megterheltségbe kerül, és innen ebből a mannás epizódból tanuljuk ki azt, hogy ezt az ember egyszerűen az égből kapja, mint a mannát. A szombati kiadásokért sosem kell dolgozni. Az Isten, mivel ő irányít mindent, ő tudja irányítani, hogy egy picit jobban menjen a munka, picit több vevő jöjjön, és az, ami ilyenkor jön több, ami kell, azt mind az Isten rendeli el föntről, hogy a szombatra tudjuk fordítani. Tehát a szombaton minden falat, amit megeszünk, azt az örökkévaló asztaláról esszük meg, ugyanúgy, ahogy a szombati dupla adag mannát, amit nem kellett külön begyűjteni. A másik nagy csodája a heti szakasznak, és ezzel fejezzük be most a tanulást, az a Miriam kutya, ami egészen fantasztikus dolog volt. A Miriam az a Mózesnek a nővére, és az ő érdemeiben olyan kutat kaptak a zsidók, ami 40 éven keresztül minden vízigényüket kielégítette. Velük vándorolt a sivatagban. Azt írja, hogy hordozható kút. Hát ilyenről manapság ugye nem nagyon sokat hallunk. Sőt, a Midrás még azt is hozzáteszi, és ezzel kívánok mindenkinek egy Shabbat Shalom, jó szombatot, hogy Még az is előfordult, hogy evezniük kellett az embereknek a másikhoz, mert annyi víz volt a Miriamnak a kútjában.